Isten igéjét olvasom az Énekek éneke 5. fejezetéből, a 2. versből a következőképpen. Én elaludtam, de lelkemben vigyázok vala. És íme azért szerelmesemnek szava, aki zörget, és íme azért szerelmesemnek szava, aki zörget. Kedves testvérek, most, hogy a bibliolvasó vezérfonalat követve, éppen az Énekek énekét olvassuk, én nagyon meg tudom érteni a testvérek berzenkedését. Miért kell nekünk éneket olvasni, egy héten keresztül olvasod az Énekek énekét, ahol tényleg olyan részek is vannak, amik úgy gondoljuk, hogy hát azért nem kimondottan hitépítők, most ezeket a részeket nem emelem ki annyira a könyvből, hogy miért került bele ez a könyv a kánonba. Még mondjuk az Eszter könyvvel kapcsolatban is mondhatjuk, hogy hát miért van az Eszter könyve a kánonban, amikor egy árvos szó sincs, vagy Isten neve nem szerepel. Isten nevéről nem olvasunk benne. Itt pedig hát úgy néz ki, hogy ez egy ilyen pásztorének, vagy valaki azt mondta, hogy ez egy trubadur ének volt. Amikor a hőszerelmes elmondja a szeretett személynek azt, hogy mennyire imádja és szereti őt. Mégis nem véletlen, hogy benne van a 66 között. És meggyőződésünk az, hogy az Isten szent lelke által ihletett mű. Tehát Istennek tetszett, hogy benne legyen az Énekek éneke a szent könyvek gyűjteményében, és ennek a magyarázatát is adja a Biblia. Tudnék, az egész Ószövetségben és az Új Szövetségben is azt látjuk, hogy ezt a hasonlatot és képes beszédet Isten felhasználja. A vőlegény és a menyasszony kapcsolata, vagy a férj és a feleség kapcsolata olyan, mint az Úr és a gyülekezet kapcsolata. Vagy mint Krisztus és a megváltott léleknek a kapcsolata. És amennyire szereti a vőlegény az ő menyasszonyát és vágyódik utána, és a menyasszony a vőlegényt és vágyakozik utána, úgy Krisztus szereti az ő egyházát, és vágyódik utána vele való kapcsolatra, és az egyház pedig a Krisztussal való kapcsolat után óhajtozik. Ennek megfelelően az Énekek éneke magyarázata is ezeket a nyomokat követi, és itt a vőlegényt behelyettesítjük Krisztussal, Istennel, az Úrral, a mennyasszonyt pedig behelyettesítjük a gyülekezettel. A vőlegényt behelyettesítjük a megváltónkkal, a mennyasszonyt pedig behelyettesítjük magyarázatunkban az ember lelkével. A lélek és a megváltó kapcsolata. Egymáshoz való vonzódása és vágyódása, és majd később a beteljesedése. Az Ószövetségben nagyon egyértelmű, hogy ezt a képet használja az Úr. Olyannyira, hogy amikor paráznasságról beszél, és azt mondja, paráználkodott az én népem, akkor egyszerűen azt jelenti, hogy az én hozzám tartozó mennyasszonyom, vagy feleségem hűtlenkedik, és elmegy egy idegen vallásba. Amikor a Baált imádják, akkor a nép paráználkodik. Tehát mint egy házasságtörést követel, hűtlenséget követel. Tehát látjuk, hogy a Biblia ezt a gondolkozásmódot egész szentíráson belül, az Ószövetségből használja. Az Ószövetség és Újszövetség átmeneti időszakában, közvetlen átmeneti időszakában Keresztelő János áll, és ő is használja ezt a képet, amikor Krisztust vőlegényhez hasonlítja. Ő a vőlegény barátja, aki örvendezik a vőlegény boldogságának. Keresztelő János magát a vőlegény barátjának nevezi, tehát Krisztus nevezi a vőlegénynek. Tehát a két szövetség közti szakaszban már Keresztelő János is használja, és az új szövetség is újra előveszi ezt a szép metaforát, és Pál apostol az Efézusi levélben az 5. fejezetben, amikor az a gyülekezetről beszél, akkor a férj-feleség kapcsolatához hasonlítja az Úr és a gyülekezet kapcsolatát. Így hát az énekek énekét, amikor olvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy itt a mennyei vőlegényről és annak a földi mennyasszonyáról olvashatunk. Így olvassuk az énekek énekét. Azt jelenti, hogy közben esetleg olyan dolgokat is olvasunk, amikor azt gondolnák, hogy ez azért nem illik ide vele ebbe a könyvbe. Erre azt mondhatjuk, hogy azért Isten teremtette azt, hogy a férfi férfi és a nő nő legyen. Tehát a szexualitás, mint olyan, Istennek az ajándéka. Azért, mert rosszul élnek vele, az nem azt jelenti, hogy nem szabad ezzel élni. Isten előtt kedves, a tiszta és szeplőtelen házasság, a házasságtörőket pedig megítéli. Tehát itt olyan értékekről van szó, amik Isten ajándékaként vehetők át, és amiért hálát adhat az ember az Úrnak. Rögtön az elején, az első versben azt olvastam, hogy a vőlegény bemegy a kertbe, és ott örvendezik, azt mondja, hogy szedem az én mirhámat, balzsamommal, eszem a lépes mézemet, a mézemmel, iszom a boromat, a tejemmel, és fő biztat arra, hogy egyetek barátaim, és ígyatok, és részegedjetek meg. Hát erre megint azt mondhatjuk, hogy hát csak nem mondja az Úr, hogy részegedjünk meg. Hát, de rögtön ezt lelki vonatkozásban kellene venni. Hogy bár egy kicsit megrészegednénk az Úr örömétől is. Mert azt, hogy hogyan lehet a bortól megrészegedni, ezt ismerjük. De azt, hogy az Úr szeretetétől, Isten iránti szeretettől mennyire lehet megrészegedni, azt nem nagyon ismerjük. Persze mi józan emberek vagyunk, mi nem megyünk el a híd gyülekezetébe, és a rajongó mozgalmaktól távol tartjuk magunkat. De azért lehetne egy kicsit több lelkesedés a mi szívünkben. Azért kicsit jobban meglátszódhatna rajtunk, hogy mi Istenhez tartozunk, hogy mi szeretjük őt, hogy mi boldog emberek vagyunk. És hogy amikor a megváltást átveszik, akkor úgy újjong a szívünk, és úgy örvend a mi lelkünk, hogy szinte alig találunk szavakat arra, hogy az Isten bennünket mennyire szeret, és hogy milyen kedves megváltunk a mi nekünk. Tehát erre a Krisztusban, az Istenbe való örvendezésre bíztat bennünket az egész Biblia, itt az énekek éneke is, hogyha ennek a helyes értelmét veszük, és még hozzáteszem az apostol szavát, azért atyák, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Ezután, a buzdítás után pedig egy jelenet tárul elénk, egy történet. Valaki azt mondta, hogy ezeket színdarabként is előadták, hát én nem vagyok ebben meggyőződve, de valóban, mint hogy egy jelenet lenne itt előttünk, aminek a következő a története. Ez arról szól, hogy a mennyasszony már befejezte a napot. Szépen megmosakodott, levette a ruháját, átöltözött éjszakai ruhájába, és befeküdt az ágyba, és éppen álomra akar fordulni, amikor zörgetnek az ablakon, vagy az ajtón, és az ő kedves vőlegénye, a szívének mindene jön, és akar vele találkozni. És ő pedig felteszi a kérdéseket, hát hogyan mehetnék én most? Figyeljük meg, milyen tisztességes hölgyről van szó, leányról van szó. Nem hogy beengedi, hanem azt mondja, újra fölöltözzek. Tehát újra fölvegyem a nappali ruhámat. Mert ezt csak úgy tudja elképzelni. Felveszem a nappali ruhámat, újra a cipőbe belebújok, és befogadom, és elbeszélgetünk, mert én csak vőlegény, és mennyasszony vagyunk. De mégis kérdéseket tesz fel, és ez a egyik kérdés a másik után, mintha vonakodás is lenne, nehézkességet is jelent. Tény az, hogy Amikor pedig a vőlegény már a kezét is benyújtja az ajtó hasadékán, hogy engedje be, és mégse engedi be, akkor történik valami. Akkor a lánynak a szívében egy nagy fordulat támad, és azt mondja, ne beengedem. Gyorsan fölkapom a ruhámat magamra, elkészítem magamat, és kinyitja az ajtót, és már nincs ott a vőlegény. És elment. Hogy mire megérik benne a helyzet, hogy ő beírja azt, akit annyira szeret, vagy aki után annyira vágyódik a szíve, mire megérik a lelkének az állapota erre, és kinyitja az ajtót, akkor már nincs, akinek kinyissa az ajtót. Mert már nincs ott, aki miatt most fölkelt és készenlétbe helyezte magát, mert elment. Felkelt, kinyitott az ajtót, de már későn történt ez. És akkor így folytatódik a jelenet, hogy rohan ki az utcára és keresi. És kutatja mindenhol, és nem találja. És akkor jönnek az őrök, a éjjeli vigyázók, és megverik, és ő pedig elmondja az ő szívének a bánatát, hogy ha találkoztok vele, mondjátok meg neki, hogy a szerelmének rabja vagyok. Én mégis szeretnék vele találkozni. Olyan jó lenne, hogy mégis hozzátartozhatnék. Ezek szerint felkelt, de későn, megtette azt, amit meg kellett volna tennie, de valamit elmulasztott. És felvetődik a kérdés, hogy el lehet mulasztani lehetőségeket? Mondanánk, hogy a Jóisten szeret bennünket, nem enged, hogy elrontsuk a dolgunkat. És ez talán felelőtlenségre is visszalát bennünket, hogy úgyse engedi Isten, hogy elrontsam a dolgaimat, hiszen mégis hozzátartozom. Vőlegény mennyasszony kapcsolatához hasonlít a lelkem és a Krisztus kapcsolata. Isten azért nem fogja megengedni, hogy elrontsam dolgokat. És mégis el lehet rontani dolgokat. Úgy, hogy akkor, amikor mozdulnunk kellene, nem mozdulunk. Vagy amikor valamit meggondolunk, vagy rosszul gondolunk meg, helytelen döntést hozunk. Elronthatjuk az életünknek bizonyos dolgait. Nem mondjuk azt, hogy ha Istenhez tartozunk, akkor automatikusan minden jól fog menni az életünkben. Mert bizony, mi elronthatunk olyan dolgokat, aminek következménye van. Egy egész banális kis ügy, amit elmondott. Én nagyon szeretek hegedülni, és egyszer egy ócskásnál, egy ószeresnél, vagy egy régiség kereskedőnél találtam egy nagyon szép hegedűt. Nagy szerencsém volt, mert akkor megkérdeztem, van-e hegedűje? Hát mondta, hogy nincs. Az éppen most értékelte, még be se árasztott, tudja, odaadom magának 30 ezer forintért. És hát akkor, hát ez egy nagyon kedvező vétel volt, már maga a tok olyan szép volt, hogy az megért 15 ezeret, és elhoztam a hegedűt. És akkor nézegettem a hegedűt, és pöngettem, és játszottam, mert egy nagyon szép hangszer volt. De nekem ilyen hegedű volt, már ugyanilyen hegedűn volt, sőt két ugyanilyen hegedűn volt, és ez se volt mester hegedű azért. És akkor azt mondtam, minek nekem három hegedű? Hát nem szükséges nekem három hangszer. Amikor ez se jobb, mint a többi, a másik kettő is milyen szépen szól, hát ez majdnem egy luxus, hát egy buta fejje visszavittem a hangszert. Mondtam, nézze uram, nekem van ilyen hegedű, nem kell nekem három ilyen hegedű, egyet visszahoztam. Maga ezért többet kérheti. Miért voltam ilyen jótékony lélek, máig se tudom. Hát visszavette persze, és megtudtam két hét múlva, hogy 70 ezer forint eladta. Úgyhogy ez nem azért lényeges, hogy bemutassa, hogy nem vagyok jó üzletember, hanem azt, hogy még azóta is bánom. Azóta is bánom ezt, hogy egy ilyen nagyszerű kis hegedűnt miért adtam túl, és elrontottam valamit. Valamit elrontottam egy rossz döntéssel, tehát nem úgy kell ezt elképzelni, hogy azért, mert Isten emberei vagyunk, mindig jó döntéseket hozunk. Nem hozunk mindig jó döntéseket, és Isten megengedi, hogy veszteség is érjen bennünket, hogy való vereséget szenvedjük, egy bizonyos vonatkozás. Ez a sok dologról beszélhetnének a testvérek, amikor valamit elrontottunk. Igen, és el lehet rontani bizonyos dolgokat. De valaki azt mondja, hogy az Úrral való kapcsolatot nem lehet azért elrontani. Isten szeret bennünket, azért nem enged, hogy azt elrontsuk. De azért, hogyha úgy vesszük, hogy itt ez a vőlegény és mennyasszony kapcsolatára való kis jelenet szintén erről beszél, arról tudni, hogy a vőlegénye mennyasszonyjal akar akkor azon az estén találkozni, és a mennyasszony vonakodása miatt ez a találkozás nem megy végbe, akkor azt láthatjuk, hogy itt elrontott valamit, és azt már nem fogja visszakapni. Azt az estét nem fogja visszakapni. Ez pedig, hogyha jelenti a Krisztus és a lélek kapcsolatát, jelenti a te kapcsolatodat és az én kapcsolatomat a megváltóval. És azt is, hogy amikor ő zörget, nem nyitjuk meg az ajtót, és nem jön be hozzánk, akkor az arról beszél, hogy bizony nagyon sok dolgot elrontottunk és elmulasztottunk. Hogy olyan nagyon sok ajándékot adott volna Isten már mi nekünk az életben. Békességben, megoldásokban, örömben, szeretetben, kapcsolatokban. Olyan sok mindent adott volna nekünk, hogyha amikor halljuk az ő zörgetését és megnyitjuk az ajtót. De mi nem nyitottuk meg az ajtót. És közben teltek az évek, és leteltek bizonyos lehetőségek, azért, mert mi vonakodtunk. Való a Bibliában azt olvasom, hogy hívtalak benneteket, de ti vonakodtatok. Amikor az ember lelke vonakodik attól, hogy a Krisztushoz közelebb lépjen, amikor az embernek a lelke vonakodik attól, hogy szentebb életet éljen, hogy felszámoljon bizonyos dolgokat, akkor, amikor az ember csak azt mondja, hogy még nem, majd később, majd úgy alakul az életem akkor, hogy meghozok egy ilyen döntést. Annak idején kint voltam Németországban, kedves barátommal és a családjánál. Mondta a kislányának, hogy Kriszti, komm hier. Azt mondta, hogy ich komm gleich. Azt mondta, nicht gleich, sondern sofort. Azt mondta, mindjárt jövök. Azt mondta az apja, nem mindjárt, hanem azonnal. És ebben azért van valami. Amikor a megváltó szól, ő tudja, hogy miért akkor szól, és miért úgy szól, és akkor nekünk nem szabad azt mondani, hogy majd holnap. Látjuk, hogy ebben a kis történetben ez a mozzanat mennyire érvényes ránk is, és a Krisztus és a lélek kapcsolatára, hogy amikor a megváltó valamit mond, akkor mondja, és úgy mondja, amikor és ahogyan mondania kell, és akkor nekünk nem szabad vonakodni. Nem kell a kifogásainkat felsorolni, hogy ezért nem, mert azért nem, hanem rögtön, mert ezer kifogás felmerül ám, ami lelkünkben, amikor Krisztus hív. Figyeljük csak meg, valahogy eljut hozzánk a Krisztus hívás a kopottat. És akkor a mi lelkünkben annyi kifogás felmerül, és közben megy az élet, és elmegy az élet, és rámegy az élet, és akkor ott állunk, és olyanok, mint egy megszedett szőlő, elrontottuk. Igen, és el lehet rontani bizonyos dolgokat. A drámai ebben az, mert ez dráma, egész drámai ez a leírás, amikor először felolvastam, talán érezte a gyülekezet ennek a feszültségét, az, hogy amikor már elmegy a vőlegény, akkor ébred fel benne a vágyódás. Tudnidik, ezt érzem szörnyű drámainak, hogy fölébred a vágyódás, de késve. Annak idején Pakson voltam 3 évig segédlelkész, egy nagyon kedves családhoz jártam, baráti kapcsolatunk is volt, és amikor eljöttem, akkor azt mondta a fiatal asszony, hogy miért nem tanítottál meg bennünket Bibliát olvasni? Pedig hát a gyerekeknek bibliai történeteket meséltem, ott voltam, tehát én azért voltam ott. De nem volt rá igény. Nem mondták, hogy ők szeretnének lelki életet élni. És ez a 3 év eltelt, és amikor én eljöttem, és már nem tudtam őket többet megtanítani, Bibliát olvasni, aztán ki tudja, mi lett ott a gyülekezetben később, akkor ébredt fel a bennük. Akkor ébredt fel bennük az, hogy de jó lett volna közelebb kerülni Istenhez. De az biztos, hogy ez a vágyódás, ez felébred. És olyan szép leírás ez ennek, hogy egyrészt az, hogy a lelkemben vigyáztam, Tehát az ember ilyen fél iver állapotban azért csak érzékeli azt, hogy Isten van, és tud rólam, és terve van velem, és valamit akar mondani, és ebből a fél iver állapotból felébred az ember, és akkor azt olvasjuk, hogy a belső részei megindultak bennem, és a lelkem megindult az ő beszéde. Vagyis az embernek a lelke egyszer csak elkezd vágyulni az Isten után. Ezt is bizonyára ismer. Lehet, hogy sokáig egy ilyen fél szendergő állapotban voltunk, és akkor valamilyen módon egy igét hallottunk, igét olvastunk, összeomlott körülöttünk valami. Csalódtunk emberekben, önmagunkban. Egyszer csak valami belső fordulat támadt a lelkünkben, amit mi nem is tudunk igazából elmondani, de ott legesleggől a belső részeinkben, a lelkünknek, a lényünknek, a egzisztenciának, a személyiségnek a legbelső centrumában valami megjelent. Az a belső részeim, ahol a mi titkos énünk van, ott egy nagy vágyódás ébredt. Fölébredt bennünk valami az Isten utáni sóvárgás, és ez szükségszerű. Mert Isten a lelkünket külön megteremtette. A délutáni zenés állítaton egy rövid állítatot tartok, és az ember lelkének a titkos mi voltáról szeretnék néhány dolgot mondani, és arról, hogy amikor a lélek énekel, mert zenés állítat ez. De az ember lelke az Istennek egy külön teremtménye, Isten kezéből jön, ő külön alkotta az embernek a lelkét, és helyezte a testbe, és ezért a lélek a saját alkotója után vágyódik, és felfelébred a lelkünkben az Isten utáni vágyódás. És akkor gyorsan rohanunk, és szakítanánk fel az ajtót, hogy jöjjön be, és bármi lesz, elfogadjuk, és nincs ott. Ebben érzem a drámaiságát. Ennek az igazi emberi megtapasztalásnak már nagyon keresem az Isten, és eljátszottam egy lehetőséget, hogy nincsen ott. A Hóseás könyvében azt olvasom, hogy és akkor elindulnak és keresik az Urat, de visszahúzódott. És ami a legszomorúbb leírása is a kultúrák elemzésének a legszomorúbb eredménye az, hogy most ide jutott az európai civilizáció. Hogy keresték az Istent, és nem találják. Persze rosszul keresik, rossz helyen keresik, és Isten haragszik, mert a bűre haragszik, és mi elvetettük, és megvetettük őt, és nélküle berendezkedtünk az egész társadalmat, és az emberek, ha még keresnék, és nem tudom, megtalálnák. Nekünk pedig van egy jó hírünk. Azért Isten megtalálható a gyülekezetben. Isten megtalálható a gyülekezetben. A lélek keresése nem hiába való, hogyha eljövünk a gyülekezetbe. Mert a gyülekezet az a hely, ahol Isten beszél, ahol Krisztus megszólal, ahol az ő erői megtapasztalhatók. A gyülekezet az, ahol Krisztus jelen van, ahova elküldte a Szent Lelket. A gyülekezet az, ahol az Isten országának a törvényszerűségei szerint élhetünk, és azok megvalósulhatnak. A gyülekezet az a hely, ahol Isten jelen van, és Krisztussal találkozhatunk. És amint itt eljössz a gyülekezetbe, és a szívedben ott van a vágyódás, akkor azért fogod látni azt, hogy Isten nem engedett ám téged el. Lehet, hogy megengedte azt, hogy egy-egy alkalmat elveszítsél, és eljátszál. Megengedte azt, hogy ennyi veszteség érjen tégedet, de azért Isten akkor is szeret téged, és a nagy dolgot, a üdvösséget el akarja intézni a te lelkedben, és erről szól ez az egész könyv. Ahol végül mégiscsak a mennyasszony megtalálja az élegét. Igaz, hogy közben megverték az őrök, és kicsúfolták, és kinevették, hogy csak azt mondogatja, hogy én akkor is az ő szerelmének vagyok a betege, és bárhova mondjátok meg, hogy mégis akarok vele találkozni, mert ilyen a mai ember, mert az őrök, a sátánnak az őrei, a bűnnek az őrei megvertek bennünket, a mi nemzetünket is megverték, és bennünket is sok minden dolog megvert. És mi csak mégis azt mondjuk, hogy a Krisztus szerelmének vagyunk a rabjai és a betegei. És csak akkor lesz beteljesült és boldog a szívünk, hogyha ővele találkozunk, és a gyülekezetben találkozhatunk ővele. És erről szól ez a énekek énekés, hogy mégis találkozik a vőlegény és a mennyasszony. És beteljesül a kapcsolatok, és boldogak. És erről szól ennek a fejezetnek a második része, ami szintén komoly magyarázatra szorul, mert azért nem kis feladat az énekek énekét megmagyarázni. De éppen a második része is magyarázatot kíván, és megmagyarázható, amikor elmondja azt, hogy az én szerelmesen milyen. Amikor elmondja a mennyasszony, hogy az őröknek talán másoknak, hogy tudjátok, hogy kinek vagyok az én a rabja. Hogy ki az, aki az én szívemnek mindene. Tudjátok, hogy ki az, aki számomra a legfontosabb. És elmondja, hogy az ő szerelmese milyen valójában. Itt elmondja azt, hogy milyen a feje, milyen a szemei, milyenek a szemei, milyen az orcája, milyenek a kezei. És mondja tovább, hogy milyen az, akit az ő lelke kedvel, és annyira szeret. És ez a léleknek a bizonyságtétele, hogy milyen szép a mi megváltónk. Mert amikor azt mondja, hogy milyen az ő feje, nagyon érdekes, két dolgot mond, az én szerelmesemnek a feje olyan, mint az arany. Mint az arany. És itt nem a színről van szó, hanem az értékről. Hogy ott annál értékesebb gondolkodás nincs. És valóban a minden bölcsességnek a forrása és útfeje a Krisztus bölcsessége, vagy az ő szemei. Ha olvassuk a jelenések könyvét, amikor megjelenik Krisztus János apostolnak, akkor az apostolnak feltűnik, hogy milyen a megváltónak a tekintete. Az ő szeme milyen a megváltónak. De amikor Péter megtagadja az Úr Jézus Krisztust a főpap udvarán, akkor is az történik, hogy a megváltót éppen átviszik ott a több is koszorúzott megváltót, és az oszlopok között áthalad, hogy pontosan a tömegen keresztül átnéz, és találkozik a tekintete a Péter tekintetével. Ugye megváltó ránéz a Péterre, és amikor ez a tekintet eléri az ő szemét, akkor kirohan az udvaron, és keservesen sír, mert a megváltónak a tekintet, hogy milyen a megváltó tekintet, hogy néz rám a Jézus, a mennyből, és mi a véleménye rólunk. És itt nyilvánvaló, hogy róla van szó, mert otthon azért nézzük meg az 5. fejezet 10. versét, ott egy különös kifejezés található, hogy ő 10.000 közül is kitetszik. És itt a tudósok megállnak, a bibliai tudósok is azt mondják, hogy 10.000 közül is kitetszik. Tehát a legkiválóbbak között, a nagy-nagy szám között is a legkiválóbb ő, a legfontosabb és a legelső. Való máshol a Jób könyvében ezt olvassuk a 33. fejezetben, hogy mennyire különleges a megváltó, ahol szinte a megváltóról van szó, egy a 10.000 közül. A Jób könyvének a 33. részében azt olvassuk, igen, lenne egy magyarázó angyal egy az 1000 közül. Egy az 1000 közül. Tehát egy különleges, első helyen álló, legmagasabb helyen álló személy, ami szintén nem más, mint a megváltó. És azt mondja róla, hogy az én szerelmesem fehér is, meg piros is. Hogy miért, hogy fehér is, meg piros. És itt a héber szöveget, ha megnézzük, akkor a fehér szó helyett az van, hogy valami ragyogó, vakító, fehér, megnevezhetetlen fény veszi őt körül. Ez még nem más, mint a Krisztusnak a dicsősége. Mert amikor a mennyasszony beszél a vőlegény szépségéről, tudja, hogy ez földi vonatkozásban is igaz. De az ő lelke meg ugyanakkor a mennyei vőlegény szépségét dicséri és magasztalja. Eljuttak ezek a szép szavak a vőlegényhez is, a vőlegény ugye Salamó volt, és ő valóban szép ember lehetett. De a szavak közben titokzatos módon tovább haladnak Salamó fölött, mögött, át keresztül rajta, és magasabbra ívelnek, és egy egész más személyről beszél, aki nem más, mint a megváltó. Aki Földön élt, amikor emberi testet vett fel magára, de az emberi természetén átragyogott. Az isteni dicsőség, az a ragyogás. Ezért mondja, hogy az én megváltom fehér, illetve különleges ragyogó fényben van. Mint amikor megdicsőülés hegyén is láttuk, hogy Krisztus fölvitte a tanítványokat, és innen meglátszik, hogy milyen ragyogó dicsőség veszi őt körül. Ez a ragyogó fény és a dicsőség egyszer elhomályosodott. Amikor Golgotán Krisztus meghalt, amikor 3 órás sötétség volt, de utána annál nagyobb fényben ragyogott fel, húsvétkor, a mennyemenetelkor, pünköstkor, és hogy fog ragyogni ez a dicsőség, amikor Krisztus visszajön az ég felhőjével, és minden szem meglátja őt. És lehetne tovább magyarázni, hogy fehér és piros. Itt azt mondják az írásmagyarázók, hogy az arca felhevülve, kihevülve, kipirulva a lelkesedéstől, az aktivitástól, ahogy jött, hogy a megváltás munkáját elvégezhesse. Tehát itt a Krisztusra, mint megváltóról van szó, az ő keze erős és hatalmas, hogy bennünket megváltson. És mondhatnám tovább, tény az, ha el is rontott bizonyos dolgokat, ez a mennyasszony azért nem veszett el az élegét. Azért testvérem lehet, hogy vonakodtál, és elvesztettél dolgokat, és elromlott több dolog az életedben. De azért megváltó szeret téged. Azért jöhetsz hozzá. Azért elfogad tégedet, sőt vonz magához. És az a lelked találkozhat vele, és beteljesülhet az örömöd, boldogságod. Vegyük azért komolyan, ha Krisztus kopogtat. Akkor éljünk azzal a lehetőséggel, amikor adja. És örvendezünk, amikor ismét megtaláljuk a vele való kapcsolatot. Amen.